Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig dr. Lentner Csaba, közgazdász professzor.
Jó napot kívánunk!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A legaktuálisabb témával kezdünk, ez pedig tulajdonképpen az, hogy átterjedhet-e az a fajta bankcsőd, amely az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban csúcsosodott ki Magyarországra, és hát láttattuk sajnos az európai jeleket is, gondolatunk itt a Credit Suisse vagy a Deutsche Bank ügyére, kellett tartanunk attól, hogy ez valamilyen befolyással bírhat a honi pénzügyekre.
Hát a magyar bankbetéteseknek a pénze biztonságban van, stabilan működik a magyar bankrendszer, tehát közel sem az a helyzet, mint 2008-ban volt. Most jelenleg a tőke megfelelési mutató magyarországi bankoknál kétszerese a európai átlagnak, európai uniós átlagnak.
Tehát kellően fel van tőkésítve.
Igen, jövedelmezőség is jó, másfélszerese az európai átlagnak, a likviditás fedezeti ráta kétszerese, mint amennyit a szabályozás megkövetel, tehát a magyar bankok stabilan működnek, és hát a betéteseknek is ebből kifolyólag jó helyen van a pénzük. Azonban az, hogy Amerikában a több bank is becsődölt, és a Credit Suisse is meglehetősen leszerepelt a nemzetközi pénzpiacokon, meg hát a Deutsche Banknál is voltak problémák ugye a múlt héten, amik én szerintem úgy most kicsit javult helyzet, jegelve vannak a problémák, de ott még várhatóak nehéz. Én azt gondolom, hogy nem árt az óvatosság. Itt a magyar gazdaságot a amerikai, svájci, német bankoknak a csődje, esetleges meggyengülése, az nem a magyar bankrendszert fogja érinteni, hanem az államadóság finanszírozásra vetül, ugyanis a magyar állam miután nem kapta meg a Európai Uniótól a reziliencia és újjáépítési alapból a forrásokat, hát így kénytelen volt 2022 évvége felé nemzetközi piacokról forrásokat bevonni. Ez azt jelenti, hogy deviza kötvények, deviza államkötvények mentek ki, amelyet bankoknak a tőke alapjai fölvásároltak. Na most, hogy a világban afelé mennek a dolgok, hogy bizalmatlanság, bizonytalanság van, már pedig egy bankcsőd, egy-két bankcsőd azért ezt eléggé kiváltja a bizonytalanságot, akkor így a magyar államadóságnak a finanszírozása az én álláspontom szerint elnehezülhet, tehát nehezebben tudunk bevonni újabb és újabb forrásokat, pedig hát szükség lenne rá, több ezer milliárdos lejárat lesz 2023-ban.
És ne hallgódjam meg, hogy megszakítom, de hát ugye már legutóbbi devizakötvény kibocsátása sem volt egy ajándék a pénzpiacok részéről, hát, finoman szólva.
Hát nem enyhén szólva, igen, mert 7%-os kamattal mentek ki átlagba 2022 évvégén. Na most az ám itt a helyzet, hogy ezek ilyen 10-20-30 éves papírok, és ezt 20 év múlva, 30 év múlva is nekünk 7%-ot kell fizetni. Miközben igen-igen nagy valószínűséggel vélelmezhető, hogy a kamatok meg lemennek ám egy-két éven belül, és akkor mi továbbra is 7%-ot fizetünk. Ez lehet, hogy 7-szerese lesz, mint az akkori normál pénzpiaci kamatláb, tehát ez nem szerencsés. Ettől az államkötvénytől a külföldi befektető nem fog megszabadulni, mert óriási extra profitot tud rajta realizálni. De ha a magyar államkötvényeket nézzük, tehát a forint kibocsátású államkötvényeket, hát itt az a helyzet, hogy itt is azért elég magasak a kamatok, 16-17%-os kamatokkal lehet kalkulálni, és a forint állampapíroknál jól lehet az a pénz, amit kamatba kifizet az állam, az belföldön marad, újra befektethető, fizetőképes keresletet generál, azonban hát forint alapon is elég drágán tudtunk finanszírozni. Tehát mondhatom azt összességében, hogy jól bekavart az Európai Unió azzal a brüsszeli bürokraták, hogy nem adták oda Magyarországnak sem a támogatást, sem pedig a hitel keretet, tehát érdemben nincs pénz még. Hát remény az persze van, remény veszik el utoljára, de azért aggasztóak ezek a jelenségek. Tehát én azért azt mondom, hogy a jelenlegi helyzetben, itt az államkincstár adataira támaszkodva, például a 3 hónapos forint betét, ami most jár majd le 2023. június 28-án sorozatszámot, már hadd ne mondjam, az 14,18%-kal kamatozik. A 6 hónapos az 15,16%-kal, tehát ez, akinek van pénze forintja, az most megéri állampapírt vásárolni, aki vásárolja, de akinek kényszerből állampapírt kell, hogy értékesítsen, ez az állam, hát nem egy rentábilis tevékenység.
Hát akkor tegyük hozzá, magyarán lefordítva, hogy eddig, amit nagyjából az állam adósságszolgálat címén törlesztett tegyük fel, az évi 1000 milliárdot, az 2-3 év múlva nem ekkor összeg lesz, hanem jóval több, nem? 1500-2000 milliárd, hogy legalábbis így, hogy fejbe számolom.
Igen, hát így több ezer milliárdról van szó. A kamat kiadás az 2022-ben a GDP-nek a 2,31%-a volt. Na most ilyen kamatokkal, amikről itt az imént beszéltünk, ez meg is duplázódhat. Na most az a pénz, amit kamatba kifizetünk, abból nem lesz óvodai férőhely, abból nem lesz egyetembővítés, nem gyarapodnak a kórházi ágyak, nem nő a kórházaknak a műszeredettsége, tehát ez problémákat okozna, de hát probléma, probléma. Azért probléma és probléma között különbség van, mert az a helyzet, hogyha a magyar állam itt tavaly év végén nem bocsátja ki az állampapírokat külföldre, belföldre, akkor komoly problémák lettek volna a magyar állam működéssel.
Ez összefügg egyébként az ön által említett iménti Európai Uniós források ügyével?
Igen, mert Brüsszel nem adta oda ezeket a pénzeket.
Ragadjunk-e is le itt ennél a témakörnél, hát mennyire lehetünk optimisták, vagy lehet-e látni már a fényt az alagút végén? A készfogások megtörténtek?
Hát, hogyha készfogás, igen, folyamatosan kezet fogunk tárgyalás előtt után, eredménytől függetlenül. Én azt gondolom, vagy azt mondom, hogyha én Navracsics Tibornak az optimizmusát veszem alapul, alapos hírforrás nyilván, akkor lesz pénz. Nekem van olyan érzésem, hogy nem lesz pénz. De Navracsics Tibornak legyen igaza, ő közelebb van, ő ezt intézi, ő a követ Brüsszelbe, ő tárgyal a forrásokról, hát remélem, hogy a Erasmus forrásokat is visszakapják az egyetemek, a Horizont kutatási programokra is visszaáll a finanszírozási keret. Tehát én nagyon bízom abban, Navracsics Tibor, ő ezzel van megbízva kormányba, ezekért a területekért felelős, megoldja ezeket a problémákat, és hát olyan jó híreket hoz, majd egy-két hónap múlva, amikor a bankszámlánkon is látjuk az államkincstárnál, hogy bejöttek az Európai Uniós források.
Tisztázzuk, mert nem biztos, hogy minden kedves hallgató teljesen képben van. Korábban ugye még csak a helyreállítási alappénzeiről volt, ez 6 milliárd euró, most azonban már 22 milliárd euróról van szó, tehát a következő 7 éves, ami már elindult költségvetési időszak pénzeiről is.
Igen, tehát az van, hogy hát elvileg az Európai Unió adja, ezt fél éve mondta Navracsics Tibor, hogy meg is egyezett az Európai Unióval, igen, csak az Európai Unió az mérföldköveket jelölt ki, és a európai, brüsszeli bürokraták azt mondják, hogy Magyarországon nem független a média, nem független a bíróság, én ezt vitatom, hogy ne lenne független, azonban őnáluk van a kasszakulcs, tehát Brüsszel adja a pénzt, és hát idáig nem jöttek. Egy talán, ami biztató, talán biztató lehet, hogy ugye elválik a 7 éves költségvetésen belül az agrárpénzek. Talán úgy jövögetnek az agrárpénzek, bár abban sem vagyok biztos, hogy 2023-ban esetleg, hogyha eszkalálódnak a viták a Európai Unióval, akkor szerintem ott is vagy szűkítik a kereteket, vagy elodázzák a kifizetést, időbe elhúzzák, nem kapják meg a gazdák időben a pénzt vetés előtt, őszi-tavaszi munkák előtt, mindig a főbb munkák előtt kell adni a hitelt a mezőgazdaságba, illetve a támogatást, hogyha ez elmarad, akkor az katasztrofális következményekkel járnak. Tehát én azt gondolom, hogy ezekről a gazdasági kérdésekről legyünk optimisták, ez a kormány részéről, Navracsics Tibor részéről megvan a kincstári optimizmus, de ugyanakkor a tervezhetőség érdekében, tehát egy vállalat, vagy egy beruházó, egy építőipari cég, akkor most mit csináljon? Én azt gondolom, hogy A meg B variációnak is lenni kell.
Hogyan hat egyébként ez a magyarországi folyamatokra? Mit jelent ez a költségvetés finanszírozása szempontjából, az államadóság, adósságtörlesztés, kamatkérdése szempontjából? Hát akkor tegyünk egy nagy képet. Itt az alapkérdés talán az, hogy meddig bírjuk ki uniós források nélkül, és ha nincs, akkor mi az alternatíva?
Hát én azt mondom, sokáig kibírjuk, csak az nem mindegy, hogy milyen minőségben bírjuk ki, tehát hogy milyen lesz a lelki állapotunk, hogyha ezek a források végképp nem érkeznének meg, hát akkor a magyar államnak, a magyar nemzetgazdaságnak az a felzárkózási pályája, ami oly sikeres volt 2010-19 között, az lelassulhat, tehát ilyen napi ügyekre kell koncentrálni, likviditási problémákra, kórházak finanszírozására, finanszírozására. És én amiben optimista vagyok, hogy lennék, hogy ha nem kapjuk meg mégse, hogy a kisebb kamat százalékon is tudnánk majd kapni a elkövetkezendő időszakban.
Mármint a nemzetközi pénzpiacokról felvenni hitelt? Milyen most a pozíciónk Magyarországért?
Hát nagyon nem annyira jól alakul, mert hát de lényegesen jobb, mint ami 2008-ban volt. Akkor 60% fölött volt a államadóságunknak a devizakitettsége. 60%-os. Ez most 26%, tehát a harmada. Tehát lényegesen jobb a helyzet, annak ellenére is, hogy itt tavaly évvégén a deviza hányad, az azért megemelkedett jelentősen.
Hát igen, csak ez nem egy nagy nívó, hogy ugye úgy megyünk ki hitelt kérni, hogy közben nem tud megállapodni az Európai Unióval, hiszen a pénzpiaci adományozók ugye pont ezzel kalkulálnak, nem?
Hát körülbelül ezzel kalkulálnak, én azt gondolom.
Így jön a felár.
Itt jön a felár, igen, amit rögtön a bankok érvényesítenek is, hogy ugye nem tudtatok megállapodni, ad egy, ad kettő, pedig hát bankválságok vannak, ilyenkor a bankok óvatosabbak, tehát nem szórják, nem adják olyan könnyedén a pénzt, tehát ha egy-két bank, főleg ilyen nagyobbak, mint a Credit Suisse Bank, a tönkre megy, vagy a Silicium Völgybe, egy Amerikai Egyesült Államokban 16. legnagyobb bank tönkre megy, azért ilyen középméretű bankokat, ami Egyesült Államokat illeti, azért elbizonytalanít, tehát a Warren Buffett, vagy a Berkshire Hathaway cége, vagy a Tempton alapok, amely a magyar államadósságot a legnagyobb mértékben vásárolják föl, bocsátanak ki a magyar államadóságra. Kötvényeket azért ilyen helyzetben hát egy kicsit lassítanak a csekkfizetnek a kitöltésével, tehát visszafogják magukat jelentősen. De én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság működik, sikerül a euró-forint árfolyamot stabilizálni, és hát a saját forrásokból is valahogy el tudunk működni. De hát biztos jobb volna, hogyha külföldi itt lenne az EU pénze, abból nem csak a túlélés lenne megoldva egyszerre, hanem a fejlesztési beruházások is elindulhatnának. Így meg nem indulnak el.
Ön egyetemi tanár is hogy látja egyébként a Erasmus meg a Horizont pénzeknek a stoppolását?
Hát ez lefullasztja a magyar innovációs tevékenységet. Tehát...
De mindezt, amit az Európai Unióban mondanak a bürokraták, az jogos részükről, hiszen a kinyilatkoztatások alapján ők szerintük egyértelmű politikai beavatkozás volt a egyetemek vezetőségének irányításában.
Hát igen, egy-két miniszter, államtitkár, állami kormányzati vezető szerepet vállalta alapítványokba, hát ez... Hát én szerintem nem kellett volna, mert ez az Európai Unió kifogásolta, le is kapcsolta a pénzcsapot. Most az a kérdés, hogy így időközben végbe ment cserék alapján.
Ez önmagában elég lesz, hogy visszavonta a kormány a kinevezetteket?
Hát egy-két esetben olyan mókás, hogy valaki nem kormány megbízott, vagy miniszterelnöki megbízott, hanem miniszterelnöki főtanácsadó lett. Hát én nem tudom.
Hát
na most a következő, státusz. Hogyha mi németek lennénk, és Németországban történik ez, akkor az asztalra csapnánk, és azt mondanák, hogy ez német belpolitika. Igen, de a Németország egy erős ország, Európa vezető hatalma, de mi magyarok vagyunk, tehát nekünk mások a szabályok. Sajnos kettős mérce van az Európai Unióban. Tehát én most mondhatom azt, hogy igen, hogy a magyar kormánnyal kivételeznek már negatív irányba, vagy kettős mércét alkalmaznak, de ettől még a magyar egyetemi oktatók, tanársegédek, agyunktusok nem fognak tudni kimenni nyugat-európai egyetemekre, kapcsolatokat építeni, publikációt végezni, illetve kutatási tevékenységi feladatokat.
A hallgatók számára mit jelent ez, ha már szóba hoztuk a
hallgatók sem mehetnek. Tehát itt nem az a, tehát a kormány mondja, hogy Navas és Tibor, hogy odaadja a pénzt a kormány az Erasmus helyett. Hát hiába adja oda a pénzt, hát jó, lehet egy kirándulást tenni, meg lehet nézni a Buckingham palotát, meg a Louvre-ot meg lehet nézni, bármit meg lehet nézni, csak a magyar egyetemekkel, a nyugat-európai egyetemek, ugye a nyugat-európai egyetemek a kúrensebbek, tehát az mindenki oda szeretne menni Nyugat-Európába, Amerikába, hát nem köthet szerződést a nyugat-európai egyetem, mondjuk a Sorbonne nem köthet szerződést a Corvinus egyetemmel, mert a Corvinus ki van zárva. Tehát ez nem csak pénzkérdés, hanem ide kell legyen egy élő kapcsolati háló. Ezek a kiutazgatások, külföldi tapasztalatszerző utak, ezek megállapodáson nyugszanak. Kétoldalú megállapodások vannak az egyetemek, mindig meghirdetik azt, hogy hova lehet menni. Hát, akikkel szerződése van az egyetemnek a Erasmuson, illetve a Horizonton belül. De hogy hogyha nem szerződhetnek a nyugat-európai egyetemek a magyar egyetemekkel, akkor a magyar ragatók nem mehetnek.
Bocsássa meg, közben vágom, már régen voltam egyetemista, ez a sztori most hogy áll? Ez már hatályos, vagy a következő évet érinti?
Hát ez olyan csendes átfolyás van, ugye most a 22-23-as tanévnek a második fél éve van, hát nyilván amik erre vonatkoztak, azok még úgy csörgedeznek, tehát még lehet menni, effektíve konkrétan válaszolok, bár én pont nem olyan egyetemen dolgozom, ahol ez be lett volna korlátozva, de más egyetemek, ahol alapítványi fölállás van, ott már új tanévre már szerződések el fognak maradni, tehát nem lehet utazni, hogyha ez a helyzet marad, ha ezt a helyzetet nem hidalja át a kormány.
Egyéb iránt ezt, tehát általános, generális megállapodásra lesz szükségünk, vagy pedig, mint említette például az agrárium finanszírozás terén, lehet itt is egy kivételt tenni, mondjuk amikor a felsőoktatásról beszélünk, vagy nem?
Hát én azt gondolom, az Európai Unió nem fog kivételt tenni, mert az a helyzet, hogy 13 éve itt az európai bürokraták Magyarországnak a gazdaság és társadalom politikáját nem preferálják, tehát folyamatosan vannak ellenünk kötelezettségszegési eljárások, most is van egy pár folyamatban, lesznek újabbak is, 2023-ban akár ellenünk elindulhat újra a túlzott deficit eljárás is, tehát a magyar költségvetési hiány, ha így meredeken emelkedik, akkor túlzott deficit eljárásba fogunk kerülni, tehát mindig lehet kifogást találni. De mondom, kettős mércét alkalmaz az Európai Unió, mert ha mi támogatnánk a ukránoknak a felfegyverzését, harckocsikat vinnénk, oda lehetővé tennénk azt, hogy magasabb katonai egységeknek a vezetőknek a kiképzése, amit Magyarországon folyék, és más egyéb lehetőséget az ukrán hadviselőfélnek a támogatására biztosítanánk, akkor nem lenne probléma.
Most a furán fog hangzani, idézőjelbe téve mondom, de mondjuk a lengyelek, hogy is mondjam, így ússzák meg.
Lényegében igen. Én szerintem a lengyelek ezzel meg fogják úszni. Lehet, hogy a lengyel politika erre játszik. Tehát, hogy
hiszen behódol. A kedves hallgató, akik esetleg nincsenek teljesen képbe, hogy a köztudomású, hogy nem pusztán Magyarország volt a fekete bárány, hanem ugye Lengyelország is az elmúlt években, de most már Lengyelország irányában nincs az a figyelem. Vagy legalábbis...
Lanyhult a Európai Uniónak a gyűlölete, a brüsszeli bürokratáknak a elmarasztoló magatartása enyhült Lengyelország irányába. Én szerintem Lengyelország az nagyon közel van a megállapodáshoz, már egy pénzt is kapjon Lengyelország. Lengyel politika 180 fokos irányváltást hajtott végre az elmúlt hónapokban. Az a együttműködés, ami volt Magyarország és a Lengyelország relációjában, azt mondom, múlt időt használhatunk, ugyanúgy a Csehország esetében is ott választások voltak, nem a jobb oldal nyerte meg a választásokat.
És hát azért Szlovákiában is kaptunk minősítést, tegyük hozzá, tehát az a visegrádi
együttműködés. Szlovákiát ebbe a V4-be soha nem vettem elnézést komolyan, tehát a szlovákokkal ez a ellentét, a felvidék meg elcsatolások, felvidéki várak, tehát ott élő magyar nemzetiségeknek a kezelése, tehát a szlovák politika annyira felénk nem volt lojális, tehát V4-es együttműködés ugyan volt, de előbb-utóbb mindegyik miniszterelnök, akivel együttműködött a kormány, az mindig visszakozott, vagy éles helyzetben mindig kifarolt a magyarok mellől, sőt, többször is a magyar politika ellen fordultak. Tehát nekünk a Csehország meg a Lengyelország volt a főszövetségesünk.
És hát úgy tűnik, hogy elvérezni látszik ez a kapcsolat, amit az erősebb kapcsolat?
Én azt mondom egyértelműen, hogy Csehországnak a új miniszterelnöke egyértelműen euróatlanti elkötelezettségű, egyértelműen amellett van, hogy a NATO-nak az aktivitása az ukrán fél mellett érvényesüljön tovább, Lengyelország pedig a álláspontom szerint a ottani belpolitikai változásokat is felhasználva afelé tendál, az a lengyel politikában a prioritás, hogy az Európai Uniótól minden támogatást megkapjanak, és ennek jegyében ők beáldozták a magyar-lengyel barátságot, hogy ilyen kemény külpolitikai kijelentéseket is tegyek.
És hát ez most a utolsó mondat a műsorunk első részének végén. Maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést, a napvendége, tehát dr. Lendner Csaba közgazdász professzor.